Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Művészet.
Kezdetét veszi a Margit-szigeti szabadtéri színpad nyári szezonja, de igazából a ma esti komoly zenei koncert csak egy szelet a tortából, ahogy nézem, hiszen nagyon színes program kavalkáddal várják itt a közönséget. Picit beszéljük át szerintem, hogy mi is látható, hallható itt ebben a nyári időszakban. Mi várható még itt az első hetekben, napokban?
Nagyon intenzíven indítjuk el az idei nyarat, és egy nagyon furcsa kis bemelegítő megtűnik talán, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen érezheti mindenki, hogy a szabad itt a nyár, itt a szabad területeken, a szabad színházakban, szabad tereken már javában lehet vendégeket fogadni, és hála Istennek most már a járvány sincs jelen. Az Ári Mafiával, egy klezmer életmű koncerttel, a Jábori Fegyának, valamint a Magashegyi Undergroundnak már túl vagyunk a koncertjén, és ma este készülünk a június 3-án a Nemzeti Filharmonikusokkal, ami egy nagy klasszikus koncert, amit nagyon büszke vagyok rá, hiszen még Kocsi Zoltánnal közösen indítottuk el ezt a rendezvénysorozatot itt a Margit-szigeti szabadtéri színházzal közösen. Ami nagyon fontos, hogy olyan programot állítunk össze, amiben természetesen magyar alkotó zeneszerző is jelen van, mégpedig Liszt Ferencet említeném, és olyan választékos volt, és olyan népszerű programokat választottuk, mint Liszt Ferencnek a Lépezügye, Antonin Dvoráknak a 9. szimfónia az Új Világból, valamint ugye középső részben pedig Frédéric Chopinnek az F-moll zongora versenyét, és nem más, mint Bogányi Gergely fogja játszani a nagy érdemű közönségnek. Azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas és magas érdeklődésre számot tartó koncerttel indíthatjuk meg a komoly zenei, klasszikus zenei sorozatát a Margit-szigeti Színháznak.
Azonban a popkultúra is úgymond bőven képviselteti magát, hiszen fellép rögtön ezután szombaton Karamell, hogyha jól láttam, lesz később Gesztik Péter koncert, illetve Fenyő Miklós is fellép.
Így van, az összetartozás napja azt gondolom, hogy nagyon fontos eseményünk. A magyaroknak szükségük van arra, hogy igenis az emlékezetükben tartsunk olyan eseményeket, ami a történelmünkben egy, nem ebben az esetben nem egy ünnepség, hanem egy emlékezet, ugyanis a Trianonira emlékezve a Nemzeti Összetartozás napját a kormány néhány évvel ezelőtt kinevezte, és ez a június 4-i napra esett. Most június 4-én, előestéjén, június 3-án a Nemzeti Filharmonikusok játszik a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, június 4-én pedig a Nemzeti Összetartozás napján Karamell koncertet mutatunk be. Ez egy szimfonikus gálakoncert többek között, és Karamell szinte visszatérő vendégünk a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, csak úgy, mint az említett Fenyő Miklós is, hiszen ő már a lassan a 30. X évvel a Margit-szigeti színpad utolsó augusztusi szombatjának a biztos vendége, tehát rá lehet számítani, úgyhogy ebben az évben is vendégünk lesz a Margit-szigeten Fenyő Miklós.
Illetve táncegyüttesek tekintetében is széles a spektrum, rögtön 10-én ugye hazai táncegyüttesek közel 300 művészének lesz egy egyedülálló és közös műsora a Duna Karnevál Gála keretein belül, illetve balett előadás is lesz, egyenesen szlovén érkezik egy tánc együttes. Róluk például mit kell tudni?
Nagyon izgalmas az ő programjuk, hiszen egy Stravinsky és egy Karl Orff művel érkeznek, koreográfiával érkeznek, és a koreográfusuk, illetve a társulat vezetője Edvard Klub, aki egy kiváló táncos volt korábban, és nagy nemzetközi társulatoknál kiváló munkát végzett, és most ennek az együttesnek a vezetője, és többek között egyébként koreográfusa is, és egy igazán karakteres stílusáról megismerhető ez a művész, és ezek az alkotások, és tényleg egy valójában nagyon kiváló maribori társulat érkezik hozzánk, és Edvard Klug ennek a társulatnak a vezetője és koreográfusa egyben. És nem kisebb műveket mutatunk be, mint ami azt gondolom, hogy a Carmina Burana-nak Carol színművel ez mindenképpen nagyon népszerű, és ebben az esetben pedig talán a tavaszi áldozatot mindenképpen szeretném kiemelni, hiszen Stravinsky-nak ez a talán az egyik legnépszerűbb műve, amit nem csak Klug, hanem mondjuk Boris Bezsár is megkoreografált, és már klasszikusnak számító csodálatos előadásnak lehetnek majd tanulni a közönség a Margit-szigetnek.
Koncert.
Az említett nyitó koncerten tehát Bogányi Gergely zongora művésszel egészül ki a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A koncert részleteiről Bogányi Gergellyel beszélgettem. Rögtön a nyitó koncerten a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral együtt lépnek fel, és a műsoron 3 mű lesz. Mit kell tudnunk ezekről a művekről, miket mutatnak be ma?
Hát igen, az én részem Chopin zongora verseny lesz. Egyébként Liszt Léprelőd és Dvorák szimfóniája lesz a másik két nagyszabású mű. A Chopin zongora verseny pedig a második FMO zongora verseny az egyik ilyen személyes nagy kedvencem. 14 éves koromban játszottam először Helsinkiben, és hát azóta is nagyon sokat játszottam, és nagyon szeretem, még egyáltalán nem tudtam megunni, sőt, most, hogy újból elővettem, ismét néhány új dolgot fedeztem fel benne, úgyhogy nagyon nagy lelkesedéssel és nagy erővel készülünk a koncertre.
Önhöz Chopin munkássága egészen közel áll. Milyen a közös munka a Nemzeti Filharmonikusokkal? Ugye már nem először állnak közös színpadon.
Így van, hát Chopinnel kapcsolatban valóban ismerős terepen mozgok, ugye azért az összes zongora művét átjátszottam, eljátszottam többször is, és hát a zongora versenyek nem kevésbé jelentőség teljesek, tulajdonképpen a legnagyobb szabású művei közé tartoznak. A zenekarral pedig fantasztikus újra együtt játszani, szerintem olyan 20-valahány éve biztos nem játszottam velük, de viszont előtte nagyon is sokat, és hát nagyon nagy öröm számomra, hogy újból hát így felvesszük a fonalat, és hát mindenképpen az ország legkiválóbb muzsikusaiból áll az együttes.
Mélyedjünk még el kicsit ebben a Chopin műben. Milyen hangulatú előadásra kell számítani, vagy milyen hangulatú műre ebben az egy esetében?
Igen, az FMO zongora verseny, ugye, ami nagyon híres, hát ugye az egész darab híres, de a középső tétel az azért az egy ilyen szerelmi vallomás, tehát az kimondva kimondatlanul mindenképpen egy ilyen álmodozó, hát ilyen nocturne-szerű, gyönyörűséges tétel, ami, és hát ugye a szélső tételek is nyilván bekerülnek most egy akusztikába, ami egy különleges helyzet, mert hát szabad tér. És ahogy néztem az időjárás előrejelzést már napok óta, az egyik legszebb este várható ugye a koncert órájában, és azt hiszem, hogy az nagyon sokat hozzá tud adni egy ilyen eseményhez, mert hát nem mindegy, hogy az ember 12 fokba is esőbe ül, vagy akkor lehet, hogy el is halasztották volna, vagy pedig egy csodálatos nyáresti, előnyáresti időjárásban. Egyébként játszottam már itt, és nagyon nagy örömmel emlékszem vissza arra, hogy akkor is nagyon szép időjárás volt, és igenis van egy egészen rendkívüli hangulata ennek a helyszínnek.
Igen, ugye a zárótétel egy úgymond elegáns táncmuzsika, így szokták jellemezni. Hogyan kell ezt elképzelni, aki még esetleg nem hallotta?
Így van, Chopinre rendkívül jellemző, hogy mindig, vagy majdnem mindig valamilyen táncosság van a műveiben, akkor is, hogyha az nem kifejezetten deklaráltan egy tánc, egy keringő, vagy egy mazurka, és így van ez a zongora versenynél is a harmadik tételben, ahol az egész összképnek van egy elegáns, táncos hangulata, ugye hármas lüktetésben is megy. Egyébként ezen kívül hát rendkívül virtuóz is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Lehetséges, hogy ismeretségi körünkben előfordulnak emberek, akik csak magukkal törődnek, és a legfontosabb számukra, hogy mennyi lájkot kapnak, vagy ismerhetünk olyanokat, akik saját céljaik eléréséhez bárkin átgázolnak, és érdektelenek annak kapcsán, hogy kit mennyire bántanak eközben. Vagy talán volt alkalmunk megtapasztalni, milyen az, amikor valaki pletykák, ármánykodás és manipuláció révén igyekszik boldogulni úgy, hogy mások szinte észre sem veszik, hogy csak kihasználja őket. A szélsőséges kegyetlenség vagy önimádat, valamint a zsarolás általában ritkábban előforduló jelenségek, miközben olyan ezektől eltérő, szintén társadalmi normákat megszegő magatartásformák, mint a hazudozás, a megtévesztés, a csalás vagy mások piszkálása, megszégyenítése sokkal gyakoribbak. Az úgynevezett sötét triád személyiségkoncepció a mindennapos szabálysértő viselkedés formákhoz kötődő vonásokra, az átlagemberekben is jelenlévő sötét oldalra hívja fel a figyelmet. A lélek sötét oldala, narcizmus, machiavellizmus, pszichopátia. Birkás Béla pszichológust, a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi kara docensét kérdezem arról, miért volt időszerű, hogy egy ilyen összefoglaló, alapos, a szakemberek és az átlagolvasók számára is rendkívül érdekes könyv megszülessen.
Egyre nagyobb az érdeklődés a pszichológia iránt, úgy megérteni mások motivációit, mások dolgait. Átlagember is, idézőjelben átlagember, tehát akinek nem pszichológus vagy hasonló a végzettsége, ők is egyre többet értenek meg ezekből a folyamatokból. Tehát nyilván ez is életre hív egy ilyen motivációt egy ilyen könyv megírására. A másik része az oldalunkról az volt, hogy ennyire talán szisztematikus könyv még nincsen. Vannak előzmények, machiavellizmusról is, meg narcizmusról is lehet olvasni, manipulációról, megtévesztésről, tehát ezek már megjelentek, de hogy talán ez egy ilyen szisztematikusan összefoglalja ezt a tudást.
Milyen szempontok alapján lehetne ezt a sötét triádot jellemezni?
Talán érdemes megemlíteni, hogy a könyv nagy része az igazából arról szól, hogy alapvető személyiségvonások megvannak bennünk, csak valakinél intenzívebben, van, akinél jobban artikulálódik, erőteljesebben jelenik meg, van, akinél meg kevésbé. Csak egy példát mondjak, ugye a könyvből is van a narcizmus kapcsán, ugye narcisztikus embereket mindenki úgy gondolja, hogy ők ilyen önimádók és önfényezők, öntömjénezők, de hogy van többféle fajtája is a narcizmusnak, hétköznapokban is találunk ilyet, például ez az úgynevezett mimóza narcizmus, ami ugye arról szól, hogy ezek az emberek, ezek viselkedés szintjén szerények, de ugyanakkor vágynak az elismerésre, csak nem merik így kitenni magukat, hogy ne én vagyok a legjobb, meg ilyesmi, hanem ők így ebből a kvázi szerénységből kovácsolnak erényt és pozitív visszajelzéseket. Ezek a vonások, ezek lehetnek patológikusak, de mindannyiunkban többé-kevésbé megjelennek. Ugye? Tehát vannak ilyen helyzeti tényezők, hogy amikor esélye van az embernek, mit tudom én, kicsit cselezni, mondjuk akár egy diáknak egy vizsgán, akár puskázni, vagy bármilyen módon cselezni, akkor lehet, hogy megragadja az alkalmat. Na most ez is egyfajta sötét vonásnak tekinthető, hiszen a szabályokat kicsit átlépve, áthágva, rugalmasan kezelve csinál valamit. Hát itt ezek a vonások, ezek erről szólnak, és hogy pont ez a közös bennük, ezért érvelnek sokan amellett, hogy egybe egy koncepció mentén kezelhetőek, ez az önérdek érvényesítés, másoknak egy ilyen manipulációja, talán ezek lennének, amik így a leginkább közös vonásaik.
Azt hiszem, hogy a könyvnek két nagyon sokak által olvasott vagy olvasandó fejezete az, ami a munkahelyről szól, és ami a párkapcsolatokról szól. Kicsit beszéljünk akkor erről, hogy egy munkahelyen eddig csak azt tudtuk, hogy borzasztóan nehéz egy ilyen főnökkel mondjuk, aki lekezelő, aki agresszív, aki törtető, szóval hogy nehéz vele bánni, de nagyon-nagyon sok titokra fény derül ebben a fejezetben.
Hát igen, ezeknek a személyiségvonásoknak, hogy így mondjam, a két alap pillére volt mindig is ez a két téma, tehát a munkahely és a párkapcsolati dimenziók, ez az, amik a legintenzívebben kutatottak. Valószínű azért, mert hogy így jutnak érvényre ezek a vonások igazából. A gazdasági életben, ha nézzük, akkor hogyha megpróbálom objektívan tekinteni ezt a helyzetet, akkor nyilván egy olyan, valóban, ahogyan is mondta, egy olyan főnök, aki nagyon célra törő, nagyon csak a saját cég érdekeit helyezi szem elé, és azért tesz meg mindent, és hogyha kell, akkor átgázol másokon. Ez ugye nyilván egy cég fejlődése szempontjából, vagy egy cég fejlesztés szempontjából alapvetően jó tulajdonság is lehet, vagy pozitív eredményeket is hozhat. Mert hogy gyarapszik a cég, mert hogy folyamatosan fejlődünk, azért látunk a világgazdaságban mindenhol ilyen elég agresszív cégeket, ezeket szokták így is mondani, hogy ők így agresszívan terjeszkednek, meg agresszív akár a marketingjük, tehát hogy bármi. Nyilván ennek vannak pozitív oldalai vagy előnyei, hogyha számszakilag tekintjük ezt a kérdést, olyan nyereség-veszteség mérleg és hasonló tekintetében, és hasonlóan egy narcisztikus, például kifejezetten elbűvölő személyiség lehet, ami mondjuk akár egy marketing esetében egy fontos aspektus. Ezeket azért a hétköznapok szintjén mi magunk is megérezzük, különösebb háttértudás nélkül, hogy itt valami van. Itt valami nem stimmel, nem jó ezekkel az emberekkel hosszú távon dolgozni, lehet, hogy rövid távon jól érezzük magunkat, ugye egy narcisztikussal kifejezetten lehetnek jó időszakok, de utána rájövünk, hogy azért ez mégsem produktív. Talán ezeket az érzéseket, tapasztalatokat segítenek rendszerezni azok az ismeretek, amik a könyvben vannak. És ami szerintem még hasznos, hogy ugye nyilván, hogyha már ismeri az ember ezeket a dolgokat, megismeri és tudja, akkor lehet, hogy megtalálja azokat az utakat, azokat a lehetőségeket, hogy hogyan vergődjön zöldágra az ilyen emberekkel.
Párkapcsolatok terén a féltékenység volt számomra az egyik legizgalmasabb kérdés, mert ugye a féltékenységről azt gondoljuk, hogy az jó részt önbizalom hiányból fakad, és akkor itt van egy narcisztikus mondjuk, vagy egy pszichopata, aki nem feltétlenül van hiány az önbizalomnak, hogy akkor ez egy elég izgalmas probléma.
A munkavilágában ugye ez az önérdek, öncélú, jutalomkereső vonása dominál ezeknek a személyeknek, a párkapcsolatokban pedig inkább ez a manipulatív. Ugye alapvetően azért a machiavellizmus, amiben ugye ez a manipuláció jobban dominál, de a machiavellisták esetében ugye ellentétben a másik kettő vonással egy bizonyos fokú érzelmességgel vagy érzelmi tudatossággal, empátia készséggel is társult, tehát ők azért így jobban figyelembe veszik a másiknak az érzéseit vagy reakcióit. Ők azért elég jól megértik, hogy mi van a másik fejében, és úgy manipulálják a másikat. Ellentétben a narcisztikussal, ugye, akit nem érdekel, hogy mi van, őt csak az érdekli, hogy őt imádják, tehát az, hogy a másik mit gondol magáról, az úgy hidegen hagyja, illetve hát a pszichopatát meg egyáltalán nem érdekli, ugye? Mm. Tehát, hogy ebben azért vannak már nagy különbségek a három között, és a machiavellizmus éppen ezért egy olyan vonás, ahol hosszú távú kapcsolatokat könnyebben kialakítanak a machiavellisták. A másik kettőnél ugye rövid távú célok mentén tematizálják az életüket, és ezért választják ők ezeket a stratégiákat, tehát ahogy említette is, hogy féltékenyé teszik a másikat, ugye ez egy érzelmi manipuláció. Ezáltal gyakorlatilag a saját fontosságomat tudom felnagyítani egy kapcsolatban, tehát hogy én nagyon fontos vagyok neked.
A lélek sötét oldala, narcizmus, machiavellizmus, kulturális hírmagazinját hallották. Hétes Béla, Bereckei Tamás és Czibor Andrea.